Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, ahogy az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelében, a 10-től a 17-ig terjedő versekből így. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvérek, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásatokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltek meg közületek, csupán Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem Stefánász házanépét is. Rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Amen. Az elmúlt hetekben és a következő hetekben is Pálnak a korintusi levelét vesszük végig és olvassuk végig, úgy a Biblia órán, mint az Isten tiszteletem. És erről a szakaszról bővebben beszéltünk Biblia órán is. Mégis van egy pár dolog, amit szeretnék elmondani, amire jutottunk, egyrészt Bibliaórán, másrészt amit ez a szakasz is mondani szeretne nekünk. Mert van egy olyan mondani valója, ami elég modern, és ezért számunkra is hordoz tanulságokat. Egyébként, ha a korintusi levelet elolvassuk, két darab van belőle, akkor azt láthatjuk, hogy azok a problémák, amelyekkel Pál szembenézett, azok nagyon modern problémák voltak, vagy mondhatjuk így másképpen, hogy nagyon emberi problémák voltak, mintha nem telt volna el 2000 év a levelek és közöttünk, mintha nem szólt volna abban az elmúlt 2000 évben semmit az ige, ugyanúgy azt tapasztaljuk, hogy megint ugyanezekkel nézünk szembe. Ugyanezekkel a problémákkal nézünk szembe minden emberi közösségünkben, ahol már egynél több ember van. És a klasszikus vicc is eszembe jutott, hogy ugye, hogyha egynél több osztrák van együtt, akkor az egy néptánc együttes, vagy népdal együttes, ha egynél több angol, akkor az egy egyház, és hogyha egynél több magyar, mondjuk két magyar, az már három párt. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik ráadásul nagyon korintusiak vagyunk, tudjuk mondani, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, és akkor azok győznek, akik azt mondják, hogy én Krisztusé, mert hát annál jobbat azért, vagy nagyobbat nem lehet mondani, ők megütötték a főnyereményt. Szóval azt látjuk, hogy itt ez a korintusi levél beszélni szeretne valamiről, amit mi pártoskodásnak mondanánk, és ad rögtön egyfajta választ is arra, hogy mi lenne a megoldás, de hát igazából azt mondjuk, hogy hát ez a Pál, ez nem realista. Azt mondja, mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyetek szakadások, hanem gondolkodásotokban is, és meggyőződésetekben is jussatok egységre. És azt gondoljuk, hogy hát Pál, finoman fogalmazunk, tehát Pál ilyen utopisztikus ember. Egységesen gondolkodjunk. Pál. Még az is eszünkbe juthat, amit mondott neki a Festus, a zsidók helytartója, bolond vagy te, Pál. Aztán Pál nem is tiltakozott, amikor ezt mondta. Na mindegy, szóval, hogy mit akar ez a Pál? Hogyan lehetnénk mi egységesek? Hiszen csak nézzünk körül, annyian annyifélék vagyunk. Máshogy gondolkodunk. Az az alap, hogy máshogy gondolkodunk, máshogy érzünk, és ezeket máshogy fejezzük ki. De Pál nem egészen arra gondolt, mint amire mi. Nem azt mondta, hogy mindenki ugyanazt gondolja, ugyanakkor és ugyanúgy mindig, hanem valami egészen mást, amire majd remélem, hogy eljutok az ige hirdetés végéig. A lényeg az, hogy itt igazából Korintusban, ami az ottani embereket izgatta, vagy ami az ottani emberek ezt mondták, hogy kihez tartozik, ez az, hogy kinek van igaza, ki mögé álljak, ki a befolyásosabb, ki a hatalmasabb. Ha megnézzük a magyar közéletet, akkor látjuk, hogy nálunk, ma Magyarországon ugyanilyen erős az a pártoskodás és szakadás minden pici közösségünkig lebomlóan, hogy ki kinek ad igazat. A fradi dukkerek összetudnak verekedni az Újpesttel, lehet, hogy nem az Újpesttel verekednek, de sajnos nem értek annyira a fotballhoz, de az Újpesttel. Jó, sikerült eltalálnom, pedig erre nem készültem. Tehát a fradi drukkerek összeverekednek az Újpesttel, a demokratikus koalíció drukkerek összeverekednek a Fidesz drukkerekkel. Mindenki haragszik mindenkire, aki nem abban a pártban, nem ahhoz a vezérhez csatlakozik, vagy tartozik, mint mi. Mint hogyha egy kicsit fölélednének azok az őskori állapotok, hogyha jön valaki a következő egy másik törzsből, akkor először ütök, mondjuk a kőbaltával, és utána kérdezem meg, hogy mi áradban van. Biztos, ami biztos. Ütünk, mert más, támadunk, mert más, és akkor még a migránsokat ide se hoztam, akik aztán meg nagyon mások, mint mi, ezért teljesen biztos, hogy ártalmasak ránk nézve. Ki mögé álljak be, hogy hatalmasabbnak érezzem magam? És igazából mindig, amikor elkezdünk pártoskodni, én ehhez tartozom, én ahhoz, én ezt követem, én azt, az egész, ha mélyen magunkban nézünk, hatalmi kérdés. Ki az, akivel én belül a meggyőződésem szerint többet nyerek, ha mögé állok? Hatalmi kérdés. Ki az, aki az én érdekeimet jobban képviseli? Nem feltétlenül azokat az érdekeket, amik nekem tényleg jók, hanem amiket én elképzelek magamnak. És szakad minden csoportunk és minden közösségünk. Én emlékszem még, ezt most csak azért is elmondom, mert így most nem régiben valakinek így visszatekintve elmeséltem, és egy jót nevettünk rajta. Emlékszem még, amikor egyszer 2002-ben, nem tudom, 2002, mint választási év, valakinek mond, de valamit áprilisában prédikáltam itt Pálfán, és az volt a napi ige, az ószövetségi ige szakasz, tehát, hogy nem én találtam ki, hanem az volt a napi ige, hogy jaj neked, ország, ha a királyod gyermek, és ezt felolvastam, és akkor az lett a gyülekezet alapvető reakciója, nem mindenkié, de mondjuk egy-kettőé, hogy én Orbán Viktor ellen beszélek. Akkor még fiatal ember volt Orbán Viktor. Következő héten az volt, mindennél fontosabb, ha a király a földművelést támogatja, ezt Géza olvasta fel, rá meg azt mondták, hogy kisgazda. Nem tudunk mást hallani, csak azt, ami éppen foglalkoztat minket, és alapvetően mindig be akarunk sorolni embereket mindenhová. És ha valaki nem akar besorolódni valahová, akkor az biztosan, annyira gyanús dolog, az biztosan valami titkos dologhoz tartozik, azért nem sorolódik be nyilvánosan, és azt talán még jobban rüheljük, mint azt, aki besorolódik. És azt veszük észre, hogy itt vagyunk, a mai magyar társadalmunk arra épül, hogy te kihez tartozol? Téged miért utálhatlak? Téged miért tarthatlak magamnál alacsonyabbnak? Nézzük csak meg azt, hogy itt kiket soroltak fel, valószínűleg itt a többség számunkra nem ismerős. Pontosabban nem igaz, mert a fele ismerős. Felsorolták Pált, Apollóst, Kéfást és Krisztust. Azt hiszem Pálról és Krisztusról hallottunk már. Apollós, ő egy nagyon-nagyon szép beszédű, ékes szóló, filozófiában jártas, alexandriai görög hagyományokon nevelkedett zsidó ember volt. Keresztelő Jánosnak a tanítványi köréből talán még ismerte is Keresztelő Jánost. Egy nagyon jó vitázó volt, máshol olvasjuk az apostolok cselekedeteiben, hogyha valahol vitázni kellett, akkor Apollóst oda küldték, mert ő aztán ebben nagyon jó volt. Ismerjük Kéfást is. Ha azt mondom, hogy Kéfás igazából Péter apostolnak a zsidó neve, akkor hirtelen tudjuk mi is, hogy hát ez az a Péter. Igen, ez az a Péter. Jézus tanítványa. Jézusnak az a tanítványa, akire Jézus azt mondta, hogy rád építem fel az egyházamat. Mondják a katolikusok, mi meg azt mondjuk, hogy itt szó viccet játszott Jézus, de ebben most nem kötünk bele. De minden esetre egy ilyen nagyon-nagyon fontos személye volt a Jézus utáni tanítványi körnek, és igenis tudjuk, hogy a 12-nek Jézus halála után egyfajta vezetője volt. Tehát amikor már az egyik azt mondja Apollósé, a másik azt mondja Kéfásé, akkor itt látjuk, hogy itt ilyen nagy tekintély személyek vannak. Mondják Pált is. Pálról tudjuk, hogy mi volt a korintusiak véleménye. Ha egy kicsit tovább olvasunk, és a kettő korintusi levélben megtaláljuk, hogy mit mondtak Pálról a korintusiak. Ha ezt most felolvasom, el fogunk rajta hűlni, hogy Szent Pálról ilyet mondtak. Azt mondták, testi megjelenése erőtlen, beszéde pedig szánalmas. Ez volt a korintusiak véleménye Pál apostolról. Őszintén szólva nem egy behizelgő vélemény, de ezeknek ír éppen Pál. De általa lettek keresztényekké mégis, hogyha ilyen kicsit ilyen fura volt, meg nem is beszélt jól, nem volt egy apollós, hanem csak olyan kis beszéde szánalmas, mégis általa lettek keresztényekké, tehát valamit mégiscsak számított. És akkor persze itt van Krisztus. Krisztus ugye a Jolly Joker, aki mindent visz, de ebben a felsorolásban nem azt akarják mondani, hogy én Krisztushoz tartozom, hanem amikor egymásra licitálunk. Krisztus itt csak licit növelő. Minél nagyobbat mondani, minél megtámadhatatlanabbat mondani. Én Krisztusé vagyok, ti pedig. Nem. Tehát nekem kell, hogy igazam legyen. És az a helyzet, hogy ma, ahogy így megnézegettem ezeket az embereket, és most meg fogjuk nézni őket közösen is, valahogy ma is megvannak ezek a vonulatok az egyházunkban is, és a társadalmi életünkben is. Mert ez a négy személy, négy különféle csoportot rajzol körbe, akik a mai napig vitáznak azon, hogy kinek van igaza. Itt vannak a Pál követői, a hagyományőrzők. Jó, hát lehet, hogy nem a miénk volt a legszebb, ez a Pál, hát egy kicsit szánalmas, meg a testi megjelenése erőtlen. És hát ugye most mi reformátusok, ha Calvinra nézünk, akkor láthatjuk, hogy hát Calvin is az egyik professzorom szavaival élve egy aszott paszújkóró volt, vékony, sovány és ilyen beteges kinézetű, szóval nem volt éppen egy testépítő. Hát jó, de azért mégis elég okos ember volt, adott nekünk institúciót, szóval, hogy a hitünkben felnevelt minket, mi az ő pártján vagyunk. Mi vagyunk a hagyományőrzők, mert egyszer valaki meggyőzött minket arról, hogy neki van igaza, és utána, ha elpártolnánk tőle, talán az egész életünk összeomlana. Jaj, mi lenne, ha már nem neki adnánk igazat? Sokan a hagyományőrzésnek a lényege az, hogy engem felneveltek valahogy, és hogyha arra azt mondom, hogy nem igaz, akkor lehet, hogy az egész személyiségem összeomlik. És sokan vannak, akik azt mondják, én református vagyok, de ne csak magunkat, én katolikus vagyok. És mit jelent ez neked? Hát én ebben nevelkedtem föl, nehogy azt mondjátok, hogy nem igaz, mert akkor ki vagyok én? Nagyon sokan a hagyományt azért tartják megőrzendőnek, és nagyon fontosnak, mert attól félnek, hogyha a hagyományt össze lebontjuk, akkor nem marad meg az, akik ők maguk, az ő meggyőződésüket bontjuk le. És ők éppen ezért nagyon-nagyon erősen ragaszkodnak ahhoz, hogy minden maradjon úgy, ahogy volt. Csináljuk úgy, ahogy eddig is csináltuk. Jó volt ez eddig is. És ebben nagyon sok igazság van, de ők akkor is azt mondják, amikor nyilvánvalóan nem volt ez jó eddig se, de csináljuk úgy, mert úgy már azt már ismerjük. Ez egy kicsit olyan, mint a bántalmazott feleség, aki nem lép ki a kapcsolatból, mert a bántalmazást legalább ismeri. Ez egy biztos pont. Ha kilépne, akkor ott ismeretlen területre tévedne. És egyébként tényleg ezért nem lépnek ki a bántalmazott emberek a bántalmazó kapcsolatban se. Ez a hagyománynak az ereje, amit ismerek. De menjünk tovább, ismerem, jól van. És a hagyományőrzők azért vannak nagyon sokan körülöttünk. Minek? Minek váltani? Minek változtatni? Aztán vannak az értelmiségiek, az intellektuálisak, akik szeretik a meggyőző szép érveléseket, akik rengeteg könyvet olvasnak, és ezekből csodálatos teóriákat állítanak össze. Ők az Apollósnak a hívei, aki egy ékes szóló, vitázó ember volt, a görög filozófiában jártas. Nem egy olyan, mint Pál apostol, ugye, akinek a beszéde szánalmas. Ők tudnak jól érvelni, őnekik vannak vitáik, őnekik vannak filozófiai meggyőződéseik, amelyek mellett kiáll. Ők a mi liberális értelmiségünk, mondhatjuk úgy. Ők nagyon-nagyon szép érvrendszereket tudnak felállítani. A probléma az a hagyományőrzők és a liberálisok kettősségében, hogy lehet, hogy a liberálisoknak sok dologban igazuk van, de ők inkább beszélnek, és a másik oldal az, aki inkább cselekszik. Szóval, hogy itt vannak ilyen problémák azért, hogy, hogy egészen más szépen beszélni valamiről, aztán amikor oda kéne valamit csinálni, akkor ez így hirtelen megszűnik. Szóval probléma ez itt az intellektualitással. Aztán vannak a rendpártiak, vannak a képás, ugye, a hierarchia, ő az első, rá kell hallgatni. Akkor van rend, Péter az első apostol, utána jön a többi apostol, utána jönnek a még többi apostolok. Aztán jön a többi, és akkor építsük fel az egészet, legyen rend, legyen mindennek meg a maga helye. Hát ilyet is találunk azért nagyon sokan, akik azt mondják, hogy azért volt régen minden jobb, mert rend volt. És legyen rend, legyen végre egy kormány, ami keménykező, legyen valaki már tegyen rendet, rend. Nem tudom, hogy ismerős ez, ha be akarom őket azonosítani, egy kicsit ilyen jobbikos vonulat. Legyen rend, akár erővel is. Tegyünk rendet, csináljuk meg. Abban hisznek, aki a régi megszabott rendet képviseli és vissza akarja állítani. És akkor vannak végül, akiket Móricz Zsigmond csak úgy nevezett a rajongók, amiket az egyháziak úgy neveznek a szektások, és a társadalomtudósok azt mondják a forradalmárok. Vannak azok, akik a hatalom eredetére mutogatnak, aki már nincs jelen, éppen ezért bármikor az ízlésem szerint magyarázható. Ők azok, akik azt mondják, én Krisztusé vagyok. Nagyon-nagyon könnyű azt mondani, hogy én Krisztusé vagyok. Mert aztán utána Krisztust mindig úgy magyarázom, hogy éppen egyetértsen azzal, amit én csinálok. Ezt nagyon sokszor látjuk kisegyházakban, de nagyon sokszor látjuk politikai mozgalmakban is, nem vallásos politikai mozgalmakban. Addig magyarázom a hatalom eredetét, amíg valahogy az én szájam íze szerint nem tud alakulni, és mivel én is máshogy magyarázom, meg te is, egyet nem érthetünk, ezért állandóan elégedetlenkedünk. Kimegyünk az utcára, borogatjuk az autókat, felszedjük a kockaköveket, és ordibálunk. Hát, ilyenünk is van, ismerünk belőlük. Itt vagyunk összezárva, ez a négy vonulat egy országban, itt vagyunk összezárva, ez a négy vonulat egy gyülekezetben, mert mindegyikünk húz valahová, van, aki inkább a hagyomány felé, van, aki inkább az intellektuális kihívások felé, van, aki inkább a rend felé, van, aki inkább a rajongás felé, szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok. Különösen a fiatalokat kísérti ez meg. És talán az a normális, hogy megkísérti őket. És az a nem normális, ha valaki már 15 évesen hagyománypárti. Szóval, hogy itt vagyunk mi ebben összecsukva, és a kérdés az, hogy tudunk-e egymással mit kezdeni. És ha körülnézünk a mai közéletünkbe, akkor azt látjuk, hogy nem tudunk egymással mit kezdeni. Nem tudunk. A rendpártiak azok állandóan legszívesebben bezárnák az összes rajongót, a rajongók legszívesebben lenyakaznák az összes rendpártit, az intellektuálisok kritizálják a hagyományokat, a hagyományőrzők pedig azt mondják, ezek az intellektuálisok mindent máshogy akarnak, és igazából nem is beszél ez a négy csoport sokszor egy nyelvet. És milyen szörnyű, én láttam ilyet ma Magyarországon, hogy egy családon belül ott volt 2-3-4 féle ebből a négyből. Na, az ám az igazi családi ebéd, amikor aztán röpül a csirkecomb. Meg még, ami röpül. Mert hogy te mit mondasz? Mert hogy én már nem beszélek a szüleimmel ennyi ideje? Mert hogy azok korlátoltak? Meg ezek nem értenek semmihez? Meg így, meg úgy, meg amúgy. És megy ez a viszálykodás az összes közösség még lehatolóan. De van egy nagyon érdekes dolog. Ha megnézzük Pált, hogy elkezdi ezt cáfolni, nem kezdi el azt, elmondani azt, hogy Apollósnak miért nincs igaza, Kéfás van, miért nem érdemes Kéfást követni, és az se, hogy a Krisztusra ugyan már ne hivatkozzunk, mert bocs, én is ismerem Krisztust, nem csak te, hanem egyedül saját magáról beszél. Pál képviseli a hagyományt abban a gyülekezetben, és mit mond? Az, hogy igazából nem én vagyok a fontos. Az, aki magát, a lényegét képviseli annak. Nem az élére áll a pálpártiaknak, és azt mondja, igen, aki azt mondja, hogy Pált követi, utánam. Mondjuk az a rajongó típus lenne, és ők a hagyományőrzőknek a pártja, szóval nyilván nem is lehetne ezt megcsinálni. De Pál ezt elengedi, és azt mondja, nem. Nem az enyémek vagytok. Nem az én követőim vagytok. És nézzük meg, hogy ez milyen sokszor nem megy a banda vezéreknek, a párt vezéreknek, a csoport vezéreknek. Mindenki azt mondja, utánam! És Pál azt mondja, nem utánam kell jönnötök. Nem, Nem én vagyok az, akit követnetek kell. Nem az én nevemre lettetek keresztelve, nem én haltam meg értetek. Pont. Nem utánam. És nagyon mondom, nem kezdj el a többieket kritizálni. Inkább azt akarja ezzel mondani, hogy nézzétek, ha én azt mondom a többieknek, hogy ne utánam, akkor mi következik ebből rátok nézve? De nem mond semmit. Még csak nem is sejtett, még csak nem is célozgat. És ez milyen tiszta beszéd? Milyen tiszta beszéd ez a mi beszélő társadalmunkban, amikor olvasunk híreket, olvasunk blogokat, olvasunk, hallgatunk rádiót, újságot, híradót, mit tudom én, ki mit néz vagy olvas, és már megint kezdődik az, ami a legszebb Kádár korszakban, hogy próbálunk a sorok között olvasni. Mit akarhatott ez mondani? Annyira nem tiszta már a közbeszédünk, sokszor azt se tudjuk, hogy ki mit akar mondani. Van egy ilyen egy klasszikus vicc is az eszembe jutott, amikor egy nyelvész professzor magyarázza a nyelvész diákjainak, hogy egyetlen egy nyelvben sincs olyan van, hogy a dupla tagadás az egy erős állítást jelent, de olyan nincsen olyan nyelv, amiben a dupla állítás egy erős tagadás lenne, mire egy hang megszólal a hátsó sorból. Ja, persze. És ezek vagyunk mi? Mondunk valamit, ja persze, de ez igazából azt jelenti, hogy dehogy nem. És így állunk, és nem értjük egymás szavait, mert mindenki célozgat, mert mindenki a sorok között akar valamit mondani, és Pál nem akar semmit mondani a sorok között. Azt mondja, nézzétek, ezek a pártok vannak, de az én pártomnak mondom, hogy nincs párt. Bocs. A többiek mit csináljanak, amit szeretnének. De a többieknek elé állít valamit, amit igazából ma itt mindenki elé szeretnék állítani, amikor a családban kitörnek a viták, hogy kinek van igaza, vagy ki látja jól a helyzetet, vagy ki értelmezi jól a helyzetet, vagy ki az, aki vezessen és hová menjen. Azt mondja, elétek állítok egy dolgot, az evangéliumot, azaz Krisztus keresztjét. A Krisztus keresztjét, amelyről most egy csomó dolgot nem fogok elmondani, mert a következő részekben Pál maga beszél Krisztus keresztjéről, és ezt majd a jövő héten fogom folytatni. De egy nagyon fontos dolgot jelent Krisztus keresztje ebben a kontextusban itt Pál apostolnál. Ez pedig az, hogy az győz, akit le tudnak győzni, aki hagyja magát legyőzni, aki képes alul maradni, az lesz igazából felül. Aki képes veszíteni, az tud igazából győzni. Azt a fajta, amit később mond, hogy az Isten bolondsága és az Isten gyengesége az ez. A Krisztus keresztje. Hogyha legyőznek, hogyha alul maradok, hogyha vesztek, az nem a világ vége. Sőt, ott kezdődik az élet. Ezt mi nagyon nehezen hisszük el. Nálunk ott kezdődik az élet, ha megnyerjük azt a vitát, csak azért is. Nálunk ott kezdődik az élet, hogyha nekem van igazam, és ezt be is tudom bizonyítani. Sőt, ha nekem van igazam, és ezt le is tudom nyomni a torkodon. És utána te is, nekem adsz igazat. Az az élet. Az az élet, hogyha egyetértünk. Az az élet, hogyha a pártalan néppel egy az utunk, ezt valamikor, a fiatalok ezt már nem is tudják, hogy mi, az idősebbek pedig tudnánk énekelni. Egy. Menjünk, és csináljuk, és az. És ezre azt mondja, hogy nem. Az igazi élet ott van, amikor tudunk veszteni. Amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy nekem van igazam, de ezt elengedem. Lehet, hogy én látom jól, de ezt elengedem. Lehet, hogy nyilvánvaló butaságot mondasz, de elengedem. Azért, mert a kapcsolat fontosabb, mint az, hogy igazam legyen. A kapcsolat fontosabb, mint az, hogy én legyek felül. A kapcsolat fontosabb, mint az, hogy kövessen engem mindenki. A kapcsolat a lényeg. Hogy Krisztusban Isten kapcsolatot akart velünk, és azért jött el ide, és hagyta, hogy hatalmunk, erről beszéltem a múlt héten, hatalmat adott a kezünkben saját maga fölött Isten. Hatalmunkban állt legyőzni Isten, és le is győztük. Na, jobb lett nekünk ezzel? Jól lenyomtuk. Jól legyőztük. fölfeszítettük oda, nem tudott csinálni semmit. Mert a hatalmunkban volt. És ez az igazi veresség, amikor végre sikerül valakit a hatalmunkba keríteni, és odaszögezni valahová. Mert abban a pillanatban a lényeget veszítjük el. Azt a másik embert. Itt ezt próbálja meg Krisztus kereszthalálával elénk állítani Pál. A pártoskodások mindig is lesznek. De ezek ellenére csak akkor maradhattok egyet, ha nem a győzelem a cél, hanem a hatalom megszerzése a cél. Ha nem az a cél, hogy nekem legyen igazam, hanem az a cél, hogy tudjunk szeretni. Erre Pál el fog jutni a levélnek a 13. fejezetéig. Ha valakinek mond valamit a szeretet himnusza, az ott található majd meg. Ez a cél. A kapcsolat, a szeretet és a gazdagodás azzal, hogy a másik máshogy gondolja, és jó az úgy. És én így gondolom, és ez jó, ez így. És mi az, amit akkor nekünk egyféleképpen kell gondolni? Azt kell egyféleképpen gondolni, hogy nem az a lényeges, hogy győzzünk. Hogy nem az a lényeges, hogy a kezünkben legyen a hatalom. És ezt mondom, ennek nagyon fontos hatása van a családi életünkre, a barátságainkra, a gyülekezetünkre. Az az erős, aki veszíteni tud. Az van igazán felül, aki alul tud maradni, és fel tud emelni onnan embereket. Erről beszéltem már nagyon sokszor, de mindig vannak új emberek, ilyenkor el kell mondani. Egy híres 20. századi református teológus az alázatosság szót úgy fordította le magyarra, hogy alul maradni tudás. Képes alul maradni, és azt mondta, azért fontos alul maradni, mert ha fölül vagyunk, akkor egyrészt lenézünk mindenkit, aki alattunk van, és onnan akarunk fölfelé cibálni embereket a magunk szintjére egy ilyen erkölcsi fölényből. Azt mondja, aki alul tud maradni, azt tud igazán csak fölemelni másokat. Mert nem gondolja magát nagyobbnak, különbnek és okosabbnak a másiknál, mint a pártoskodásban ez nagyon gyakran megjelenik. Nem beszélek másról, mondja Pál, csak Krisztus keresztjéről. És ez az evangélium. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy Te nem szállsz velünk vitába. Köszönjük azt, hogy Te nem perlekedsz velünk. Köszönjük azt, hogy Te nem próbálod az ékes szólásodat latba vetni, hogy meggyőzz minket. Köszönjük azt, hogy Te nem akarsz rendet rakni és szétcsapni közöttünk. Köszönjük azt, hogy Te nem appellálsz állandóan a hagyományokra. És nem lázadsz fel ellenünk. És végzel ki minket. Hanem a kezünkbe adod magad. És köszönjük ezt az óriási lehetőséget, amelyet most mindannyian megkapunk, hogy a kezünkben vagy. És hatalmat adtál nekünk magad fölött, hogy veled menjünk tovább, vagy ne. Úrunk, arra szeretnénk most kérni téged, hogy taníts meg minket is erre, hogy hadd merjük kiszolgáltatni magunkat egymásnak. Különösen, amikor gyászolunk és fájdalmunk van, olyan sokszor hordozzuk ezt a gyászt, ezt a fájdalmat valahol belül, eltemetve, az érzéseket ki nem mutatva, meg nem értve és meg nem élve. Nehogy gyengébbnek látszunk, nehogy alul maradjunk. Adj nekünk elég erőt ahhoz, hogy gyengék tudjunk lenni. Elég örömöt ahhoz, hogy tudjunk gyászolni. Elég szeretetet ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a félelmeinken. És kérünk téged a gyászolókért abban is, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor a bizonytalan, de nehéz jövő felé vezet az útjuk, te adjál bölcsességet és erőt ezeket a terheket elhordozni. Hogy megértsük, hogy mit jelent az, amit mondasz, hogy akkor vagyunk igazán erősek, amikor gyengék tudunk lenni. És szeretnénk kérni téged ezért a gyülekezetért, ezért a faluért és ezért az országért, hogy tudjuk megbocsátani egymásnak azt, hogy másképp gondolkodik a másik. Hogy tudjuk értékelni a másikban ezt a másmilyenséget. Hogy ne egymás torkának ugorjunk állandóan, hanem meg tudjunk békélni. Hogy legyen békesség a te békességed közöttünk. Így kérünk, hogy legyél velünk a következő napokban, hetekben is. Őrizd meg bennünket a te szeretetedben. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrize meg szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Foglaljuk el helyünket.